16 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hódi Veronika onkológussal Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Hódi Veronika onkológus orvosnőt. Kedves Veronika, azért jöttél el a Mária Rádió stúdiójába, hogy gyermekkorodról, életutat, fontosabb állomásairól, hivatásodról beszélj, hitvallásodról, hitéletedről. Amikor az ember az életútjára gondol, mindenképpen a család, a gyermekkor az, amit felidéz. Milyen volt az a családi háttér, ahova születtél, milyen volt az a vidék?
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Be kell vallanom, hogy én röndös szögediány vagyok. A szüleim Csongrád megyei falvakból származnak, és az én eszmélésem idején már Szegeden lakott a család. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy szerető családban nőttem föl. Egy öcsém van, akit nagyon szeretek, 3 évvel fiatalabb nálam, és rengeteg mindent tanultunk a gyerekkorunkban. Az anyukánk tanár volt, az apukánk pedig egy nagyon vagány valaki, aki az Alföldről úgy gondolta, hogy ő aztán nem fog földet túrni, elment Komlóra Szénbányába, Pécsre Uránbányába. Amikor én jöttem, és nem maradhattak ott az albérletben kisgyerekkel, akkor visszajöttek az Alföldre, és az apukám 50 éves kora után kanyarodott egy nagyot. Nagyon bátran lépett mindig. Nagy az öcsémmel beszélgettünk már, egyetemisták voltunk, talán még egy kicsit idősebbek, amikor az ember még visszafele néz, hogy mit is hozott, vagy mit kapott az apukánknak ez a bátor vállalkozó szelleme, ez biztos hatást gyakorolt ránk is. Az anyukám pedig pedagógus volt, ez meg azért volt nagyon érdekes, mert megmondta, hogy önállóan nagyon fontos szempont volt, hogy a nyarai amennyire lehet szabadok legyenek, és hogy velünk lehessen. Nyilván volt egykor, amikor az ember ezt nagyon nem értékelte, hogy nincs egy normális szabad téli szünete, nyári szünete, tavaszi szünete, mert mindig szem előtt van, de most, ahogy nekem vannak gyerekeim, most tudom, hogy ez nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy az anyukámnál ez fontos szempont volt. A másik az az, hogy talán ebből adódóan úgy nőttem, hogy amióta az eszemet tudom, én bizony tanár akartam lenni. Szerettem is, megélveztem is, meg szívesen segítettem az osztálytársaimnak, és aztán miért találtam ki 14 éves koromban, hogy állatorvos leszek, azt már meg nem tudom mondani, de emlékszem, hogy egyszer csak jött a gondolat. Így kerültem Szegedre a Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológia tagozatára. Amit a családomra még tudni kell, hogy katolikus háttérből jöttek, és a hitüket egyikük sem gyakorolta, és ahogy utólag beszélgettünk, tudatosan mondták azt, hogy nem fognak nekünk semmi ilyesmiről beszélni, mert hogy ma majd nagyok leszünk, döntsük el. Tehát amit én összesen tudtam, az az volt, hogy amikor kirándultunk, templomba bementünk, akkor elmagyarázták nekem a Kálváriának a képeit. Ez volt az összes, amit tudtam Jézus Krisztusról. Utólag visszagondolva sajnálok, mert amikor én megtértem, akkor derült ki. A szüleim először nem tudtak velem mit kezdeni, de hogy ezt fölvállaltam, onnantól kezdve az apukámmal hitvitáink voltak, amiket én speciál nagyon élveztem, mert azt éreztem, hogy ő komolyan vesz engem. Én egyetemista voltam, amikor megtértem. A mai napig emlékszem, hogy na ne gondoljam már, hogy Istent foglalkoztatja az, hogy én mit csinálok, hát a sas az nem kapkod legyek-e. Valóban egy nagyon szép klasszikus latin mondás, csak a Bibliában megvan írva, hogy a hajunk szála sem eshet le, anélkül, hogy ő tudna róla.
Ez a megtérés, ez engem érdekel, mondod, hogy egyetemista korodban, miközben a családi háttér más volt.
Igen.
Hát, ez milyen indítatásra tört?
Vissza tudok gondolni, hogy 17 éves láttam, amiről most én tanulok, hogy a tinédzser ugye keresi saját magát, és nagyon érdekel is, hogy nőnek bele a gyerekek, de hogy én meg tudom mondani, hogy mi volt az az időszak, amikor ha egy valaki mondta volna nekem, hogy hé, van Isten, aki teremtette a világot, és téged is, és szeret téged, odaadta a fiát, érted, a bűneidre van bocsánat, vár téged, terve van az életeddel, nem véletlenül vagy ezen a világon, nem véletlenül vagy olyan, amilyen, olyan testalkattal, hajjal, bőrszínnel, temperamentummal, képességekkel és hiányokkal, azért vagy, mert valaki téged tervezett, tehát most úgy gondolom, hogy egyszer elég lett volna mondani. De nem mondta senki. Az egész úgy indult, hogy próbálkoztam én mindenfelé keresgélni, akkor voltam vegetáriánus egy ideig, jógáztam, ezt nagyon komolyan csináltam. Szegeden ilyenekre mindre volt lehetőség, hogy az ember ne csak úgy, hanem tényleg nagyon komolyan. Tehát ahol elmondják, hogy minden egyes ászanának megvan a maga spirituális jelentése. Tehát nincs olyan, hogy csak tekergetjük a lábunkat, szellemi jelentőséges következménye van mindennek. Akkor kínai jóslás, ajurvéda, mindenféle volt, csak nem lett az életem ettől sem jobb, sem boldogabb.
Ezek ilyen ezoterikus utak voltak.
Igen, igen, tehát ami nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ezek miatt szoktam úgy gondolni, hogy aki ebbe van benne, afelé hitelesen tudom mondani, hogy nem. Tehát nem ez a megoldás. Amíg voltak ezek a mellékvágányok, aközben én egy fiú két szép szemért, sznobizmusból is elmentem egy olyan előadás, aminek az volt a címe, a 10 parancsolat a művészetekben. Úgy gondoltam, hogy ennyit azért egy orvosnak illik tudni a 10 parancsolatról. Az volt az előadás, ahol én fogva maradtam. Egy akadémiai levelező tag tartottam, nevezzük meg, Breisinger János. Ültem és hallgattam. Arról volt szó, hogy a 10 parancsolat az gyönyörű és logikus, koncentrikus körökben épül föl, és a magját azok a parancsolatok képezik, ahol Isten és ember, ahol Isten a vele való kapcsolatunkat szabályozza. Utána jön a szüleinkkel való kapcsolat, akiket nem választunk, de mondta, hogy szörnyű, hogy a szüleinket védeni kell tőlünk, tehát le kell írni, hogy tiszteljük őket. Utána jön a társunkkal való kapcsolat, akit már mi választottunk, és borzasztó, hogy olyan az ember, hogy le kell írni, hogy ne csald meg, és utána tágul a kör, és jön az összes többi ember. Ültem és hallgattam, és nyilvánvaló volt, hogy nagyon intelligens. Nyilvánvaló volt, hogy maximálisan meg van róla győződve, hogy Isten él, létezik, mindenek fölött való, hogy ez az igazság. Folytatta, hogy mindannyiunknak meleg szeretettel ajánlja, hogy tartsuk meg a 10 parancsolatot, és most előre szól, hogy egyetlen egy napig nem tudjuk megtartani. Tehát ja, igen, arra is fölhívta a figyelmet, hogy tehát nem úgy van, hogy 9-et megtartok, és csak egyet szektem meg, jaj, de jó vagyok. Nem. Vagy mind a 10, vagy olyan, mintha egyet se. És mondta, nyugodtan próbáljuk meg, és úgysem fog sikerülni Jézus Krisztus nélkül. Ez volt az a pont, tehát szerintem ez volt az, ahol Isten először konkrétan hívott, és ez volt az a pont, ahol én mondtam, hogy köszönöm, kedves előadó, mondtam így magamban, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, eddig minden nagyon szép volt, de nekem menni fog Jézus Krisztus nélkül is. Innen számítva 2 hónap hiány, 4 év telt el, mire beláttam, hogy nem megy. Közben volt még több konkrét hívás. De ez volt az első, amikor egyáltalán ilyen jellegűre beültem, és aztán szépen kikopott a szép szemű ifjú, és én már fogva maradtam, és jöttem ezekre az előadásokra. Megvettem az első bibliámat, elkezdtem olvasni, elkezdtem járni ifjúsági körbe. Észre kellett vennem, hogy van valamiük, ami nekem nincs. Én tehetek úgy, mintha, tehát énekelhetek ügyesen, mert jártam zeneiskolába, és idézhetek a Bibliából, mert jó a memóriám, de nekik van valamiük, ami nekem nincs.
Győzködjük saját magunkat, hogy mi már a jó úton haladunk. Nagyon nehéz azt felismerni, hogy valami még hiányzik.
Nagyon szimplán boldog akartam lenni. És nem voltam az. Rajtuk pedig látszott, hogy azok, hogy van valamiük. Arra az időszakra esett, amikor Magyarországon egy nagy ébredés volt, ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amiről mi most beszélgetünk. Az az előadás az 88-ban volt, és én 92-ben tértem meg. Közben voltak olyanok, hogy nem nagyon tudtam róla, hogy katolikus, de pont azzal az évfolyamtársammal mentem Szombathelyre gyakorlatra. Őt Gyurkovics Zitának hívják. A Zitán megint lehetett érezni, hogy neki van ez a valami, ami nekem nincs. Emberileg ő volt az első, akire megfogalmaztam, az, hogy szeretnék ilyen lenni, mint a Zita, aki türelmes és megértő, és temperamentumos természet vagyok, a családom tudja bizonyítani. Utólag visszagondolva, a Zitának is volt hatása. Ő is olyan volt, akit láttam, hogy valamilyen van, ami nekem nincs. Azok, akik ebben az ifjúsági körbe jártak, mai napig emlékszem rá, Melittának hívták, megyünk a vasútra, utazunk, Füligér a szája. És te minek örülsz? kérdeztem. Hát most jöttem, hogy meghalok, én a mennybe megyek. Most közeledek az 50-hez, és ott tartok, hogy fú, milyen jó annak, aki ezt tudja, hogyha meghal, akkor a mennybe megy. Ez egy teljesen korrekt, józan öröm volt. Igen, ez egy nagyon nagy boldogság, és aki ezt nem tudja, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Akkor a másik, amire emlékszem, amikor megmondták nekem, hogy a jóga az nem az lesz nekem a megoldás. Ki voltam akadva. De a bogarat beletették a fülembe. Ha már a megtérést kérdezed, én akkor már anyapadlón voltam, hogy az öngyilkosságon gondolkoztam, viszont már addigra én rendszeres bibliaolvasó voltam. Rendszeresen olvastam keresztény témájú könyveket. Azt le tudtam venni saját magamon, hogy ha így halok meg, akkor úgy halok meg, hogy nem vagyok békességben Istennel, és ez így nem lesz jó. Úgy voltam vele, hogy most vagy később ez nem számít, egy hetet adok, és addig én bőtölni fogok, mert olvastam egy könyvet hosszú bőtök hatásáról, egy hétig bőtölök, és ha addig kibékülök Istennel, akkor nyertem, ha meg nem, akkor oly mindegy.
Miért foglalkoztatott az öngyilkosság gondolat?
Nem tudom miért. Most így orvosilag vissza akarnék gondolni, akkor valószínű depressziós voltam, ami azért nagyon érdekes, mert kívülről én egy orvosegyetemre járó, nem is rosszul tanuló, rendezett családi háttérből jövő kívülről, azon kívül, hogy nem jártam senkivel, és ettől szívfájdalmam volt, kívülről nem kellett volna ennek lennie. Magamban úgy gondolom, hogy az öngyilkosság gondolata az a sátántól való. És nyilván, ahogy én ezekkel az ezotérikus dolgokkal foglalkoztam, én kaput nyitottam, megpróbált kinyírni, megpróbált megölni. Én ezt így gondolom. Akkor még nem voltam Istennel olyan viszonyban, hogy tudtam volna mondani ennek a gondolatnak, hogy Jézus Krisztus nevében menj el. Később volt ilyen, és amikor leesett, hogy hó, hát ez az. Tehát én akkor tudom, hogy egy pillanat alatt, ahogy erre rájöttem, és ezt kimondtam, így hagyott ott. Én olvastam egy könyvet, hogy Isten, hogy megállja hosszú bőtöket, elkezdtem bőtölni, és ez nagyon érdekes volt, mert én nagyon bíztam benne, hogy történni fog valami. És a bőjt második napján fölmondták az albérletünket, a negyedik napján sikerült úgy elmennem moziba, hogy lehuppantam késve az imádott fiú mellé. Egy probléma volt, hogy nem együtt mentünk, hanem ő egy másik lányjal, tehát nyilvánvaló volt számomra, akkor már nyilvánvaló volt számomra, hogy esélyem sincs. És közben vártam Istent, hogy most hogy fog ebből valami jót kihozni. A bőt hatodik napján volt az évfolyam társamnak a mennyegzője, amire régóta hivatalos voltam. Figyelmeztettek, hogy fú, ez hívő mennyegző, nagyon vigyázz, nagyon figyelj oda, az elején maradhatsz, de a végén ezek Istenről fognak beszélni, ott nem maradj, ez veszélyes. Úgyhogy bólogattam, hogy oké. És egy nagyon érdekes mennyegző volt, mert hogy az utolsó pillanatban az a hely, ahol rendezték volna, visszavonta az engedélyt, hogy 92-ről beszélünk, ez egy nagy hívő rendezvény lett volna, hát nem engedték meg. Vándorolt az egész NASZ nép a dekorációkkal, mindennel, mire a harmadik helyen egy kollégiumban volt, ott megengedték, hogy megrendezzék, és én ott azon a mennyegzőn találkoztam valakivel, akkor őt is megnevezük, és egy fontos ember, a Bátorfi Edit. Elkezdtünk beszélgetni a szünetben, és én láttam rajta, hogy ő udvariasan beszélget, mert annyira visszamenne. És hát akkor én is gondolom, hogy udvarias lesz, hogy szeretnél visszamenni? Hát menjünk. És akkor dicsőítés volt, énekeltek Istennek, és én ott maradtam az evangelizációs részre. Meg nem tudom a mai napig mondani, miről prédikáltak, meg miről volt szó, de végén volt egy olyan, hogy akkor, akinek gyógyulásra van szüksége, az jöjjön előre, és akinek meg nincsen olyan nagy baja, az megtegye a beteg test részére a kezét, és imádkozunk érte. És én nekem akkor szurkált a szívem, és hát én akkor már 5 éves voltam, és tudtam, hogy ez ideges eredetű, semmi lényeg nincs, de akkor annyira úgy voltam, hogy legyen az életem tiszta és rendben, és ráraktam a szívemre a kezem, és imádkoztak, és én akkor átéltem, hogy az Úr Jézus bejön a szívembe. Akkor már tudtam azt, hogy csak annak csinál, aki megtér, és az az érdekes, én előtte már annyiszor elmondtam a megtérők imáját, hogyha ilyen könyvet olvastam, amiben az volt, hogy és ha szeretnéd, akkor mondd el, és elmondtam tényleg becsülettel, és nem volt soha semmi változás, vagy nem láttam, hogy szabadultam volna, vagy egyéb. Mondták, hogy hát akik átéltek, mondták, menjenek előre, miközben ezt éreztem, én láttam, hogy megnyílik, mert úgy szemmel imádkozik az ember, láttam, hogy megnyílik egy ajtó, egy nagy fényességre, és tudtam, hogy ha meghalok, a mennybe megyek. Nagyon érdekes volt, mert ki kellett menni, és valami miatt ezt kérdezték, hogy hiszem-e, és mondtam, hogy igen, tehát én hiszem, hogyha meghalok, a mennybe megyek, és hogy Jézus a szívembe jött. Nagyon érdekes volt, mert hogy sokan beszámolnak róla, hogy hú, amikor megtértek. A férjem úgy tért meg, hogy ő azonnal megszabadult a láncőtől. Én tudtam azt, hogy ez az a kibékülés Istennel, amit annyira vártam. És hogy tudtam, hogy nem kell meghalnom. Hazamentőt közöltem, hát én keresztény lettem, tehát nem volt, keresztény lettem, de jó. Az életem az bizony megváltozott. Később az anyukám elmondta. Ő akkor kezdett Bibliát olvasni, amikor látta, hogy vidámabb vagyok. Igen, megváltozott az életem. 1992. március 14-e volt.
Nagyon pontosan meg tudott határozni éppen annak a bizonyos esküvőnek, menyegzőnek kapcsán. Kedves Veronika, említetted, hogy jött az ötlet középiskolás korodban, vagy előtte nem sokkal, hogy állatorvos leszel. Szó esett arról, hogy igen, orvos egyetemre jártál, na de végül is nem állatorvos lett belőled.
Nem állatorvos lett belőlem. Ebből a szempontból egy nagyon-nagyon szerencsés valaki vagyok. Egy nagyon jó középiskolás osztályom volt, a Radnóti Miklós gimnáziumba jártam, amit most már kísérleti gimnáziumnak neveznek, annak is a speciális biológia tagozatára, ami országos beiskolázású volt. Úgy kell elképzelni, hogy fele biológia volt, fele kémia. Nekem volt Salgó Tarjánból osztálytársam 1983-ban már. Pécsről volt osztálytársam, Vajáról volt osztálytársam, csak úgy a legtávolabbiakat említsem. Éppen hárman voltunk lányok ebből az osztályból, akik azért mentünk oda, mert szerettük a lovakat, és állatorvosok akartunk lenni. Az első biológia órán mondta a biológia tanárnök, ez nagyon szép elgondolás, de láttunk-e már mondjuk bikát? Mert mi van, hogyha nem sikerül elhelyezkedni úgy, hogy lovakat gyógyítsunk? Nekem a nagyapám az anyukám oldaláról ott volt jószág, ló nem, de tehén igen, én rögtön tudtam, hogy egy bika az mekkora, és úgy bele is gondoltam, hogy fú, hát azért nem. Az állatorvosnál lekopott az állat, és maradt az orvos. Én orvos genetikus szerettem volna lenni, kromoszómákat nézegetni. Sose gondoltam az orvostudománynak arra a részére, amelyik a beteg ember ágyban. Ezt nem szerettem volna csinálni. Isten furcsa útjai, amikor egyszer csak ott találtam magam tényleg.
És aztán onkológus lettél.
5 éves voltam, amikor megtértem. Valóban szembesültem azzal, hogy betegek vannak az ágyakban. Cukorbetegek, magas vérnyomásosak, tehát egy csomó olyan, amit én akkor fiatalon egészségesen úgy értékeltem, hogy ha úgyse tudjuk meggyógyítani, csak kezelni tudjuk, akkor mi értelme az egésznek. És ott akartam hagyni az orvosit. Nagyon szépen kértek a szüleim, hogy egyelőre ne tegyem. Mondtam Istennek, hogy rendben van, de mihelyt kirúgnak, én ezt az egyetemet itt hagyom. Nem rúgtam ki. Végigcsináltam a gyakorlatokat 6. évben, és még mindig nem tudtam, hogy mi legyek. A barátnőm mondta, hogy hát legyél szülész, mert meg van írva, hogy a bábák házát megáldja az Úr. Fogok imádkozni, és megkérdezem az Urat. Azt az igét kaptam az Úrtól, hogy gyökeret hoznak lent, és gyümölcsöt fent, a seregek Urának féltő szeretete művelendi ezt. Ha a szüleim azt mondják, hogy jöjjek, akkor jövök. Utólag elmondták, hogy tudták, itt két dolog lehet. Vagy megkérték a kezem, vagy állást kaptam. Úgyhogy november 1-től már szombatján a Markusovszki kórházban dolgoztam a hematológián. Nagyon szerettem egyébként azt az osztályt. Az volt, úgy érzem, az első munkahelyem. Mi nálunk soha nem egyeske meg ketteske volt, hanem engem úgy tanítottak be, hogy nálunk Kovács néni van és nagybácsi van. A hematológia az egy külön világ, ahhoz a nefrológia hasonló egy kicsit meg az onkológia, hogy visszajáró betegeink vannak. Amit én nagyon szerettem akkor, hogy ez egy nagyon jó működő közösség volt, nagyon jó nővérekkel, főnővérrel, és ami nagyon érdekes volt, hogy összerendezgettük, hogy minden orvos kollégának valamilyen szinten köze volt a hithez. A főnököm is fölvállalta, egy nagyon jó lelkületű osztály volt. Csak aztán az történt, hogy én nagyon szerettem volna férjet meg családot.
Éppen azt akartam kérdezni, de akkor most ezen az úton haladunk tovább, és aztán visszatérünk arra, hogy hogy lettél onkológus. Mikor mentél azzal a hírrel haza, hogy megkérték a kezed?
Tehát úgy volt, hogy amikor már így megvolt az életpálya modellem, akkor egyszer csak jött a hír, hogy akkor a gyülekezetünkhöz jönnek vendégségbe Kárpátaljáról, akik voltak már kint Kárpátalján, így misszióba, akkor azokat várják egy közös pizzázás. És én egy hetet voltam kint ott segíteni egy gyerektáborba, és elmentem én is. Végén egyedül tőlem kérdezték meg, hogy akarok-e kimenni a misszióba. Ezzel a misszióval már kint volt Kárpátalján, egy helyes, humoros, Isten nagyon szerető fiatalember, aki nekem már évek óta nagyon tetszett. olyan férjet szeretnék, aki úgy imádkozik, mint a Szakály Csaba. És amikor imádkoztam, akkor a Nehémiás könyvében van, amikor Nehémiás beszél a tisztviselőkről, és mondja a Hanániról, Hananyáról, az ő atya fiáról, hogy megbízhatóbb és istenfélőbb sok embernél. És akkor tudtam, hogy ez az Úr válasza, és hogy ez a Szakály Csaba.
Szóba került a missziós tevékenység Kárpátalja, ahol későbbi férjeddel, Szakály Csabával megismerkedtél. Ő kárpátaljai születésű, vagy ott találkoztatok a missziós tevékenységetek során?
Ez úgy volt, hogy szombathelyen is megpróbáltam fölhajtani, ahol lehet keresztény könyvet venni. Az Immanuel könyvesboltba is betértem, ott találkoztam egy sráccal, akivel szóba legyettem, és kiderült, hogy ő megy ki Kárpátaljára misszióba. És na hát, mondom, Kárpáta, és kiderült, hogy Beregszázba megy. Mondta, hogy végre egy ember, akivel a misszióról lehet beszélgetni, és én hozzá tudtam szólni Kárpátaljához. Jól elbeszélgettünk, és én ezek után néztem meg magamnak a srácot, szerintem nagyon jó képű volt, helyes srác, értelmes lehet vele beszélgetni, de kár, hogy nem egy gyülekezetbe járunk, és akkor lapoztam. És az élet úgy hozta később, hogy a mi kis csoportunk az ő gyülekezetéhez került, ő nem sokkal később kiment Kárpátaljára, tehát minden szombathelyről ismertük egymást ebből a gyülekezetből, de mi 97. novemberében csatlakoztunk ehhez a gyülekezethez, ő pedig 98. márciusban már kiköltözött. Nagyon sokat nem találkoztunk, de nekem ez a kevés idő elég volt ahhoz, hogy halljam, hogy ő hogy imádkozik, megkérdezzem az Urat, és innentől kezdve várjam a Szakály Csabát. Isten tudja, hogy ki a házastárs, bizony-bizony, Istennél van az időzítés. Ez alapján úgy képzeltem, hogy egyszer csak jönni fog, és megkéri a kezemet. És csak vártam, pedig nem jött. Amikor már megbeszéltem magammal, hogy akkor félreértettem az Urat, családabb az emberi szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Kimentem Kárpátaljára, rábíztak engem a Csabira, hogy ő neki fogok majd segíteni, és akkor mondta, hogy hát akkor jó, itt most akkor hétvégenként meg egy kicsit megmutatja a környéket, első hétvége Munkács, második hétvége Vereckei Hágó. Nagyon enyhetél volt, föl lehetett menni a Vereckei Hágóhoz. Elkezdte elővezetni a lányok témáját, akkor én úgy voltam, hogy Istenem, ne, már megint egy fiú, aki nekem fogja elmondani a másik lányjal kapcsolatos problémáit, és tőlem kér tanácsot, ráadásul pont a Szakály Csaba. És akkor kiderült, hogy nem, tehát, hogy arra gondol, hogy én lennék az a lány, és mi nem jártunk együtt soha. Amíg én otthon voltam Szombathelyen, ő meg itt Kárpátalján, addig volt egy időszak, amikor ő is elkezdte kérdezgetni az Urat, hogy akkor kit szán neki, amiért én végtelenül hálás vagyok Istennek, és nagyon-nagyon hálás a férjemnek, hogy Hódi Vera, húha, kezdjük előről, hát a félreértettem, újra imádkozott, tehát mondta, hogy ez olyan, hogy imádkozott, és akkor a lányok köréből így egyre szűkült a kör, és az ima végére én maradtam másodjára is, adott az Úrnak esélyt, hogy akkor csinálj valamit. Az Úr meg megcsinálta, hogy egyszer csak kezdte nézegetni, de jól áll rajtam ez a ruha, meg az a ruha. Mire megkérte a kezemet, addigra ő már szerelmes volt. Úgyhogy ez a Vereckei Hágó volt.
Ezt akartam éppen mondani, hogy micsoda történelmi helyszín.
Én mondta is, hogy az új életet, hogy innentől kezdve magyarok bevonultak, nézzek, körül új horizontok tárulnak.
Veronika, Szakály Csabának mi a foglalkozás egyébként a férjed?
A férjem, ő szakmunkásképzőt végzett, és könyvkötő szakon. Csabi nyomdász könyvkötő volt, és mondta, hogy pakolt a papírlapokat, fizikai munkát végzett, és közben bibliaverseken gondolkozott, és a gyülekezetben volt valaki, aki angol szakra járt, Szombathelyre a tanárképzőre, és pár embernek elkezdett angol tanítani. A jobb könyvében van ez a lényege, hogy megáldja az Úr a tanulásnak, hogy fölemeli. Két út volt előtte, érettségizni megy, vagy bibliaiskolába. Kiment bibliaiskolába, Brunóba. Ott történt egy nagy váltás az angol tudásával. Az volt a bibliaiskolás feladat, hogy evangelizálni kell, vagy el kell mondani az élettörténetét, mondjuk az átlag brunói embernek. Amikor először ezt megpróbálta angolul, akkor az sikerült. És az lett ebből az egészből, hogy a Csabi egy évig volt Brunóban bibliaiskolás, és utána még fél évet lehúzott, de már úgy, hogy a magyaroknak a tolmácsa volt. A misszióban hivatalosan irodavezető helyettes volt, családsegítő programot csinálta, tolmácsot fordított szervezet. Amikor visszajöttünk, akkor érettségizett le. Most vállalkozásban fordít és tolmácsol, meg önkénteskedik szakmán kívüli, tehát nem egészségügyből való.
Hódi Veronika onkológussal Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hangzik el.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc.